Pitter János vagyok, 39 éves, kutatóorvosként dolgozom, nős vagyok, a feleségemmel 4 gyermeket nevelünk, 5 éves a legkisebb, és 13 a legnagyobb, 2 fiú, 2 lány. Érden lakunk, Érdparkvárosban, szüleim keresztényként neveltek minket, 3 voltunk fiúk, szüleink komolyan vették a hitüket a tágabb családban is. Az egész családi életben folyamatosan érezhető volt Istennek a jelenléte, az ünnepeinken is, meg a hétköznapjainkban is, hogy gyakorlatilag lehet mondani, hogy Isten családtag volt nálunk, ahogy növekedtünk.
Milyen volt akkoriban a te Isten képed?
Volt ugyan egy idő, amikor minisztráltam, meg rendszeresen mentem a vasárnapi szentmisékre, de kicsi gyerekként én ezeket nem úgy éltem meg, mint az Istennel való találkozásnak a lehetőségét. Általában a szerető, irgalmas Isten képe volt az, amit mi kaptunk a szüleinktől, a jókedvű Istené, kicsit bohókás is néha, ahogy a szűkebb családban megéltük, de ugyanakkor a nagyszüleink részéről meg volt egy másfajta istenkép, és ez a szigorú, tekintélyes, akár megtorló istenkép, máshogy nevelték őket, és ezt a képet hozták magukkal. Nyilván ez is hatott rám, de azért azt gondolom, hogy az én istenképem az inkább a szerető és az irgalmas istenképpel azonosult gyerekkoromban. Nagyon korán elkezdtünk hittalra járni a testvéreim is, meg én is, és így bekerültünk gyerekközösségekbe. Gyakorlatilag diplomás koromig jártam valamilyen formában hittalra. Jártam a katolikus gimnáziumba, piarista gimnáziumba, ez is egy nagyon erős hatás volt az életemben. Én nagyon szerettem.
Vissza tudsz emlékezni néhány tanára vagy szerzetesre, aki mély nyomot hagyott benned?
Mindenképpen szeretném említeni Jelenics István tanár urat, Gyimesi István tanárurat, az angol tanárunkat, az osztályfőnökömet, Nyeste Pált.
Mi az, ami az ő személyiségükben akkor megragadott téged?
Mindegyikük másért, de mindannyian hitelesek voltak. Ki szeretném emelni még a közösségeknek a szerepét? Kállai Emil atya ifjúsági csoportokat szervezett, úgyhogy idősebb, hát még mindig fiatalok, fiú-lány pár, elvállalta, hogy 7.-8. osztályos általános iskolásokból álló csoportokat elkezd vezetgetni, pasztorálni, egyben szabadidős programokat is szerveztek nekünk. Akkor még nem indult újra a cserkészet, ez azért inkább imádságos közösség volt. Kis csoportos foglalkozás, kirándulás, nyári táborozás, vadkemping, kenúzás. Ezek nekem nagyon meghatározó élmények. És ezek olyan baráti közösségeket formáltak, amik a mai napig fent tudtak maradni. A legközelebbi barátaimmal így ismerkedtem meg ilyen közösségekben. Az egyik közösségünk az a mai napig működik, 90-ben alapult, ez a feleségemnek a közössége, ahova később csatlakozhattam be az együttjárásunk során. 25 éve él ez a közösség, most már több a gyerek, mint mi vagyunk, tehát mindenki hozza a gyerekeit is a táborokba, kirándulásokra. Nagyon jó dolog közösségbe tartozni. Azért nyilván voltak zökkenők is a hitéletemben. Én biológus érdeklődésű voltam, meg vagyok is, és orvosi egyetemet végeztem, meg kutatóorvosként dolgozom, és így hozzám nagyon közel állnak olyan élmények vagy tapasztalatok, amik ezzel a területtel kapcsolatosak. És már az egyetemen is értek benyomások, mai napig emlékszem, amikor az anatómia tantárgynak a kezdetén a bonzteremben voltunk, és ez nagyon erős hatással volt rám, mert nyilván az ember tudja, hogy anyagból vagyunk, de más ezt tudni, de megint más az, hogyha az ember mint egy legót így elkezdi szétszedni, és látja, hogy belül tényleg erek vannak, idegek vannak, izomrostok vannak, aztán megnézi mikroszkóppal, és azon belül is látja a sejtalkotókat, azt is megtanulja, hogy az izomroston belül milyen molekulák vannak, azok hogyan működnek, és ettől tulajdonképpen egy nagyon erős, szinte materiális világképet is kapunk a képzés során. Tehát látjuk, hogy milyen anyagi alapjai vannak az életnek, és hogy mennyire gyönyörű is, meg mennyire jól ismerhető is, tehát szép összefüggéseket találunk, és mennyi mindent nem ismerünk még.
Befolyásolta ez az élmény a hitedet?
A szívemben mindig éreztem, hogy ez az Istennek a műve, és ez egy csodálatos mű, viszont nem lehetek, hogy is mondjam, meghasonlott. Tehát amikor anyagi dolgokkal foglalkozom, akkor azt anyagi szemmel kell néznem, anyagi összefüggéseket vizsgálok, és ugyanaz az ember kell maradjak akkor is, amikor ezzel a részével foglalkozom az életnek, tehát a szakmai részével úgymond, és amikor a vallásomról gondolkodok meg Istenről. Amikor az egyetemi csoporttársaimmal beszélgettünk az evolúcióról, többen is nagyon határozottan állították, hogy a keresztény egyház nem fogadja el az evolúció elméletet, és milyen maradi. mert az evolúció az biztos, hogy úgy volt. És ez engem szíven ütött, egyrészt azért, mert én mondtam, hogy szerintem elfogadja az egyház az evolúció elméletet, de ezt nem hitték el nekem. Másrészt azért, mert tényleg ez egy olyan kérdés, amire megnyugtató választ kell találnunk. Mi a probléma az evolúció elmélettel? Az a probléma, hogy az evolúció elmélet szerint az emberi élet is, meg az egyáltalán az élet a Földön, az rendkívül lassan, fokozatosan fejlődött ki, logikus kislépések egymás utánja során, tulajdonképpen az első ősbaktériumtól levezethető a mai embernek a léte. És a Szentírásban meg azt olvassuk, hogy az Isten 6 nap alatt teremtette a Földet, beleértve az embert is, és aztán pedig a 7. napon megpihent. És ha így ilyen lazán nézzük ezt a két dolgot így egymással szembeállítva, akkor ezek azért nem férnek össze. Nyilván megvan erre a megoldás.
Találtál kielégítő magyarázatot?
Nyilván előbb-utóbb magam is kitaláltam volna, vagy olvastam volna utána jó magyarázatokat, de mint mondtam, én folyamatosan jártam hittanra, és jó kapcsolatom volt a hitoktatómmal, így meg tudtam vele beszélni, ha bármilyen kérdés felmerült bennem. És erre például elmondta, hogy a Szentírás azért az nem egy 20. században írt műszaki dokumentum, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan kell világot teremteni, annak más volt a célja, és más a műfaja. Alapigasságokat közvetít, nem technikai részleteket. És ilyen alapigasság, amit kiolvashatunk a Teremtés könyvéből, hogy a világnak, meg az embernek a létének az Isten a forrása, hogy a teremtés az nem egy pillanatszerű esemény volt, hanem egy folyamat, tehát több lépés egymás utánjából. Most, hogy ezt 6 napra osztotta a szerző, vagy 6 milliárd évre, ez azt gondolom, hogy már egy kisebb különbség, amit nem szabad nekik felhánytorgatni, hogy több ezer évvel ezelőtt hogy képzelték ezt a dolgot. Az ember teremtése az kvázi az utolsó szakaszban történt, tehát lehet látni, sok minden történt előtte. Nagyon fontos, hogy az Isten minden nap, mikor megpihent, azt mondta, hogy ez jó. Tehát a világ az jó, a hitünk azt mondja, hogy szép, jó, csodálatos. Azt gondolom, hogy ennél életigenlőbb teremtéstörténetet nehéz lenne elképzelni. És hogyha az evolúció volt az az eszköz, aminek a révén a világot, meg az életet kibontakoztatta az Isten, akkor ez egy nagyon szép eszköz volt, ami ugyanakkor meghagyja az ember szabadságát is. Általában úgy épül föl a világunk, és úgy elrejtőzik az Isten, hogy nem lehet így rámutatni, hogy na, itt csinált valamit, hanem meg lehet magyarázni máshogy is a dolgokat. Ha nem lehetne máshogy megmagyarázni, akkor nem lenne szabadságunk, és akkor más lenne az életünk. Nem tudnánk például jók lenni, mert akkor csak engedelmeskednénk valakinek, akit látunk magunk előtt tornyosodni. Nagy forduló volt az életemben a 2000-es esztendő, mert akkor álltam munkába, akkor házasodtam, akkor kezdtünk családot alapítani, és hamarosan vártuk is az első gyermekünket. Tehát tulajdonképpen ez a felnőtté válásnak a fordulópontja volt, és gyakorlatilag azóta az elmúlt 14 évben folyamatosan olyan gyakorlati problémákkal foglalkoztunk a családunkban, mint a családfenntartás, otthonteremtés, iskolaválasztás, aztán később hiteltörlesztés mellette családi házat építettünk. Tulajdonképpen ezek között, a problémák között, ahogy mindig előre próbáltunk lépegetni, nem megfogalmazva, de kialakult bennem egy hiedelem vagy meggyőződés, hogy a jóhoz az út az anyagi javakon keresztül és a pénzen keresztül vezet. Azért érezhettem én ezt így, mert ugye én családfő vagyok, tehát nekem el kell tartanom a családomat. Az egy nagyon fontos ősi kötelesség, hogy ennivaló legyen, de ezen túl is, hogy élmények legyenek a gyerekeknek, el tudjunk menni utazni ide-oda, egy kicsit lássanak világot, legyen meg a biztonságuk, ha el szeretnének járni külön órára, akkor az ne legyen akadály, hogy nem tudjuk kifizetni. Emellett tudjuk azt is, hogy ha adakozhatunk jó ügyekért, nyilvánvaló, hogy ha tudunk adakozni, az egy jó dolog, és ahhoz meg az kell, hogy legyen miből adakozni. Úgyhogy ez is afelé tereli az ember gondolatait, hogy az anyagi javakon keresztül tud teljesíteni a rábízott feladatokat. Ide tartozik még a tágabb környezetünk, az ország, a társadalomnak a fejlődése. Gondolhatjuk, hogy ha több pénz van az oktatásra, meg több pénz van az egészségügyre, több kultúra lesz, szebb lesz a lakókörnyezetünk, akkor tulajdonképpen ez az út, amit járni kell, és így lehetnek boldogak az emberek is körülöttünk. És ezt így nem fogalmaztam meg magamnak, de nagyon így éreztem, és tényleg a mindennapokban próbáltam lépésről lépésre teljesíteni ezeket a célokat. És így az elmúlt másfél évtizedben a végére eljutottunk oda, hogy már kifele jövünk a lakáshitelünkből, fölépült a ház, és van egy nagyon jó munkahelyem, ahol nagyon szívesen dolgozom, meg is becsülnek. Úgyhogy felmerült bennem egy kérdés, hogy akkor most mi lesz ezután? Tehát még csak 39 éves vagyok, akkor most nyugdíjas éveim még ezen az úton fogok én tovább járni? És ekkor jött ez a meghívás a lelki gyakorlatra, a kurzióra. Ez egy 3 napos férfiaknak készített vagy tervezett lelki gyakorlat. Egy olyan ismerősömmel találkoztam, aki távolabbról ismertem, és nagyon hiteles embernek tartom, és ő hívott el személyesen, amikor egyszer éppen egymás mellé sodrottunk egy rendezvényen, és hívta föl erre a figyelmemet, és annyira megérintett, hogy valaki odalép hozzám, és mond egy ilyet, hogy én menjek el lelki gyakorlatra, hogy tényleg elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mi lenne, ha tényleg elmennék. Megkérdeztem a feleségemet, hogy te figyelj, van egy 3 napos lelki gyakorlat, mit szólnál, ha én eltűnnék 3 napra? És arra számítottam, hogy ez nem fog menni, mert a gyerekeket kell hozni, vinni, segíteni a ház körüli dolgokban, tehát hogy ez nem lesz lehetséges. És a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy azért menjek, mert szerinte ez fontos. És akkor azt gondoltam, hogy ha itt van, akit barátomnak mondok, aki elhívott, meg itt van a feleségem, és mind a ketten azt mondják, hogy menjek, akkor tulajdonképpen mi az a halaszthatatlan, fontos dolog, ami miatt én ezt nem tudnám megtenni. Jelentkeztem, részt vettem, és köszönöm, hogy részt vehettem, mert tényleg azt gondolom, hogy nagyon hosszú időre szóló lendület és élmény volt ez, amit ott kaphattam, és mindenkinek ajánlom így a rádión keresztül is, hogyha van rá lehetősége, akkor próbáljon meg elmenni.
Miben segített téged?
Továbbra is azt gondolom, hogy fontos, hogy gondoskodjak a családomról, és ez azzal jár, hogy továbbra is fogok dolgozni, és fontos lesz nekem ez a része is a világnak. Viszont több ismeretlen férfival, fiúval, idősebb emberrel voltunk közösen ezen a lelki gyakorlaton, és ott meghallgathattam többüknek is a történetét. Elmondták, hogy velük mi történt. Az rajzolódott ki előttem, hogy ezek drámák, amik ezekkel az emberekkel történtek. Láttam, hogy boldogtalanok, láttam, hogy sírnak. Nagyon ritkán lehet az ember felnőtt férfiakat sírni. És itt minden nap több esetben előfordult több társammal. Miért jutottak ide? Nem azért, mert nem volt elég pénzük. Nem anyagi háttere volt ennek, hanem volt, amikor betegség, de a legtöbb esetben a kapcsolatoknak a zavarai és ezek sérülései okoztak évekre, évtizedekre szóló töréseket az emberek életében. Ez engem nagyon megrendített. Úgy éreztem, mintha én egy matematika feladatgyűjteménnyel járnám az életnek az utcáit, és elmennék egy színházba, és ott is a páholyban, ahelyett, hogy az előadásra figyelnék, én a kis feladataimat oldogatom meg a nagy nyugalomban, és örülök minden feladatnak, amit kipipáltam. Csak közben lemaradok a drámáról, meg lemaradok arról, hogy mi az élet, amit a többiek példáján keresztül láthattam. Akkor elgondolkoztam, hogy mi lesz az én gyerekeimmel 20 év múlva, hogy mi fog múlni az ő boldogságuk, azon, hogy én most mekkora megtakarítást tudok nekik felhalmozni, vagy milyen élményekbe tudom őket részesíteni, vagy lehet, hogy sokkal inkább azon múlik, hogy amíg ilyen közel élünk egymáshoz, és tudjuk őket nevelni, vagy amíg tudok rájuk hatni. Amíg ez az én feladatom, addig nekem elsősorban azon kell ügyködnöm, hogy később ők ne legyenek ilyen okból boldogtalan emberek. És én azt hiszem, hogy a gyerekeim akkor is lehetnek boldogok, hogyha nem autóval, hanem kerékpárral fognak közlekedni, viszont nem szeretném, hogy azért, mert én nem figyeltem oda rájuk, nem szóltam nekik, azért olyan tévutakra sodródjanak, ahol aztán nagyon nehéz visszajönni, és sérülésekkel jár. Számomra ez nagyon fontos lett, hogy jobban odafigyeljek a környezetemre, és oda merjek lépni, nem csak a gyerekeimhez, hanem máshoz is, és ha lehet, akkor segíteni.
Miért jó kereszténynek lenni? Hiszen lehet másképpen gondolkodni a világról. Felmerülhet a kérdés, hogy hát én is jól érzem magamat, én is elértem nagyon sok mindent, anyagi javak, társas kapcsolatom is rendezett, mennyivel jobb neked, mint nekem.
Ha valaki nem hisz az Istenben, meg az Isten jóságában, akkor lehet, hogy ideálokat kerget, vagy nem tudja bevallani magának a hibáit. Ha nem hiszünk az Istenben, akkor abban hiszünk, amit látunk magunk körül, látjuk az értelmetlenséget, a pusztítást, rossz indulatot, fogyatékosságokat az emberekben, és tulajdonképpen akkor ez egy börtön, és a halál után se vár ránk semmi jó. Azt gondolom, szomorú lennék, hogyha egy ilyen világba kéne élnem. Ha azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor mi jut az ember eszébe, hogy hát akkor te biztos nem csinálod ezt, nem csinálod azt, te neked oda kell menned a szentmisére, aki nem hisz, az esetleg korlátként éli meg. kereszténységet, vagy butaságként, hogy ez egy nagyon régi dolog, ideje lenne valami mással foglalkozni helyette. Én nem akarok senkit semmire rábeszélni, igazából inkább próbálnék neki segíteni. Csak ebben nekem is oda kell tudni lépni a másikhoz, ráadásul nem csak úgy akármikor, akárhogyan, hanem akkor, amikor ő neki erre szüksége van, és olyan formában, ahogy neki erre szüksége van. Nem tudhatom, hogy ő ezt elutasítja, vagy elfogadja. Az legyen az ő feladata, meg az az ő döntése, hogy kell neki, vagy nem kell neki. De az, hogy én föl se kínálom a választást, vagy a lehetőségét annak, hogy lásson valami másik irányt, mint amerre éppen áll, az az én hibám, hogyha nem teszem meg.
Hogyan szoktál imádkozni?
Szeretem a zsolozsmát. Reggel, ha fölébredek, elolvasom azaznapi zsolozsmát, és akkor úgy indul a napom, hogy végig gondoltam.
Te jártál már így vele, hogy olvastál egy evangéliumi részt, vagy a zsolozsmával egy-egy sort, és elgondolkodtál azon, hogy ezt éppen miért most olvasom, mit üzen nekem?
Igen, hát nagyon sokszor éreztem így, mikor mentünk túrázni Cserkész körben, szerveztünk egy túrát, hogy meghódítjuk a csúcsot, és reggel, amikor felébredtünk, akkor elővettük a zsolozsmát, és akkor az volt benne, hogy rajta menjünk föl az Úrhegyére. És akkor az úgy nagyon passzolt az aznapi programunkhoz. Máskor is volt már így, hogy úgy érzem, hogy a napommal összefügg, vagy mond valamit, amit olvasok. Próbálok beszélgetni az Istennel. Amikor még nem voltak gyermekeink, akkor többet és nagyobb odafigyeléssel. Amióta gyerekeink vannak, azóta velük együtt imádkozunk esténként, azért, hogy őket is ebbe bevonjuk, és hogy együtt legyünk. Viszont ez azzal jár, hogy kompromisszumokat is kellett kötnünk az ő türelmük és megértésük miatt is, ezért leegyszerűsödtek az imáink. És ugyanakkor mindig próbáljuk nekik mondani, hogy gondolják végig a napjukat, és ami örömük volt, meg ami szép volt, azt mindig köszönjék meg, mert az nem természetes, hanem az milyen jó, hogy volt. És van, amikor nagyon szépen elmondják, ha még fáradtabbak, akkor azt mondják, hogy köszönöm az egész napot, és akkor meg van köszönve az egész nap.
A házasságkötésedben játszott szerepet a hit, a vallás gyakorlás?
Azt gondolom, hogy a házasság az a legfontosabb kapcsolatunk az életünkben, és természetesen olyan lányt szerettem volna magamnak feleségül, akivel nagyon hasonlóan gondolkozunk, hogy jobban meg tudjuk egymást érteni. Mondhatom, hogy szerencsém van, vagy türelmes voltam, vagy kegyelem volt. Egy hittanos táborban ismerkedtem meg a feleségemmel, 5 évig jártunk együtt, és akkor döntöttük el, hogy itt az ideje, hogy összeházasodjunk, mert biztosak voltunk benne, hogy egymáséi vagyunk. A párválasztásunkban mind a kettőnk részéről ez egy nagyon fontos szempont volt, és azt gondolom, hogy ez jó is volt, hogy így volt.
Összegzésképpen el lehet mondani azt, hogy boldog ember vagy.
Nem tudom, hogy az pontosan milyen, de ilyen lehet, mint amit én érzek. Hálát adok az Istennek a gyermekkoromért, a családomért, a régi családomért, és hálát adok az új családomért is, a feleségemért, meg a gyermekeimért, barátaimért, a körülöttünk levő világért, békéért. Tulajdonképpen nem sok olyan dolgot tudnék mondani, amiért ne adnék hálát.
Kedves hallgatók! Dr. Pitter János tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Idén jelenleg 4 cégben működő média jogosultságaink mögötti cégeket, azokat egy cégbe olvasszuk össze, és hogyha ez mondjuk lezajlik, hát akkor utána nézhetünk a jövő elé, és abban reménykedünk, hogy esetleg idén, már évvége felé, esetleg új frekvenciákat is pályázhat a Mária Rádió, és ez a jelenlegi 25 darabos frekvencia portfólió, ez tovább nőhet, és esetleg még nagyobb lefedettségünk lehet az országban. hát ami azt gondoljuk, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy a Mária Rádió az evangelizáció terén végzett hathatós, mi úgy gondoljuk, hogy hathatós munkáját azt végre is tudja hajtani, és akinek ez a mankósz hiányzik az életébe, hogy a Jóisten megérintse, vagy elérjen hozzá, az esetleg ilyen úton is elérhessen. Tehát nem azért kell imádkozzunk, hogy a Mária Rádió működjön, hanem inkább azért, hogy a rádión keresztül, ahogy elérjük a hallgatókat, hogy a hallgatók tudjanak az életükben, meg a környezetükben cselekedni. Nem a rádiónak a működése itt a cél, hanem ugye a rádiónak a küldetése, hogy elérje azt a célt, igen, hogy minden ember megtérjen, és minden ember visszataláljon a Jóistenhez, és vagy inkább talán engedje azt, hogy a Jóisten elérje őt. És én azt gondolom, hogy ezért kell imádkozunk nap, mint nap, hogy mondjuk az a futárunk, aki kiviszi a magazinokat, sokszor nem is nagyon tudunk róla, és ez is egy óriási embertömeg, hisz 550 futárunk van, akik hónapról hónapra viszik a magazinjainkat, és nagyon sokuk nem csak kiviszi a magazint, hanem segít annak a hallgatónak, vagy magazinolvasónak, akihez elviszi a magazint, elviszi a csekkeit a postára, bevásárol neki akár, vagy egyebekben is segít. Tehát, hogy az emberi kapcsolatainkban jobban tudjunk működni, tudjuk képviselni a jó Istent a környezetünk felé. Nyilván ez nekem is nagyon nehéz. A rádió is erre hív mindenkit. Egyrészt nyilván az egyéni megtérésre, és azon keresztül pedig arra, hogy ezt utána tovább is tudja adni, ezt az erőltetett magot, ami benne gyökeret ver, azt tovább tudja adni a környezetének, és utána ez jobban terjedjen. Tehát, hogy akár egy Mária Rádió hallgató, vagy egy Mária Rádió önkéntestől megkérdezze a környezete, hogy ő miért csinálja ezt az egészet, miért hallgatja a rádiót, mit adott neki, és akkor erről tudjunk tanulságot tenni, és ezáltal talán a többi ember, akit így elérünk, azokhoz is elérjen a Jóistennek a szeretete, meg a szava.
Borosz Zoltánt, a Mária Rádió koordinátorát hallották.